Hogy alakul az albérleti piac a mostani nyári szezonban Budapesten?
Az albérletek piacán ugye most szezon következik, hiszen az egyetemistáknak érdemes nézni, hogy eddig hogy alakultak az árak. Ilyen szempontból rossz hírem van az egyetemistáknak, hiszen az albérletek jelentősen az első fél évben is drágultak. Hogyha éves szinten tekintjük, akkor ez kb. 10-15%-os emelkedés a tavalyi árakhoz képest, ami köszönhető annak, hogy viszonylag a lakásárak drágulásával azért megnövekedett az otthonteremtés költsége, és sokan albérletekbe szorulnak, és nem tudnak lakást vásárolni, ami azt jelenti, hogy nem csak az egyetemisták vannak a piacon, hanem egyéb más otthonteremtés helyett lakást keresők, akik a bérleti piacon mozgolódnak, illetve még természetesen a külföldi turisták és a külföldi bérlők is ebbe a csoportba tartoznak, főleg a fővárosban. És ez a nagy kereslet azt jelenti, hogy az árak természetszerűleg emelkednek, és folyamatosan emelkednek, amit várhatóan a mostani egyetemistáknak a szezonja és rohama se fog csökkenteni. Ha árakat nézünk, akkor mindenképpen emelkedő árakkal kell számolni a következő időszakban is.
Milyen típusú lakásokat, illetve ingatlanokat keresnek elsősorban az érdeklődők?
A bérleti piacon a legtöbb esetben ezért inkább lakások és lakások bérléséről beszélünk. Vannak családi házak, és vannak nagyon-nagyon szép, igazán nagy családi házak is a bérleti piacon, de elsősorban az egyetemisták, a fiatalok és az otthonteremtők is egy átlagos 40-60 négyzetméter nagyságú lakásokat szoktak keresni, vagy jó elhelyezkedéssel, vagy jó közlekedéssel. Ugye, hogyha a Budapestet nézzük, akkor a belvárosban azért picit magasabb árakkal találkozhatunk, hogyha a külső kerületekbe megyünk, akkor van némi árkorrekció, és kicsit kedvezőbb árfekvésben találhatunk a bérletet, de olyan jelentős különbség már a fővárosi kerületek között azért nincsen.
Mire érdemes odafigyelni egy bérleti jogviszony létrejötte során? Gondolom, minden alkalommal írásba kell foglalni a szerződést.
Igen, ez a legfontosabb és örökérvényű tanácsunk, hogy csak az a biztos, ami le van írva, és ráadásul, hogyha ezt a írásos dokumentációt közjegyző előtt tesszük meg, akkor még a végrehajtása is könnyebb mind a két fél számára, akár a szabályok betartása, akár a később problémás eseteknek a végrehajtása, elszámolása. Ez a legfontosabb. Most ebben az időszakban talán az a legfontosabb, hogy megtaláljuk a jó albérletet, ugyanis a kevés kínálatból és a nagy keresletből adódóan viszonylag nagy a verseny a jó lakásokért, ezért elsődleges, hogy már felkészülten, tudatosan menjünk és nézzük ezeket a lehetőségeket, és utána viszonylag gyorsan szerződjünk le, és foglaljunk írásba minden feltételt és minden szabályt.
Hogyha esetleg többen költöznének egy lakásba, akkor érdemes mindannyiuknak megjelenni legalább egy találkozó erejéig?
Természetesen, és ez valószínűleg a lakás tulajdonosa is fogja kérni, hogyha már megvan minden költöző személy, és amúgy sok esetben van arra is lehetőség, vagy arra is precedens, hogy mindenkivel külön szerződik a tulajdonos, de van az a verzió is, hogyha valaki egy főbérlővel szokott szerződni, és akkor ők pedig önmaguk között osztják el a díjakat, illetve a szerződéses feltételeket. Egyetemisteknek különösen fontos az, hogy ezért megismerjék, hogy milyen személyiségű emberek költöznek oda, hogy megbízhatnak-e bennük, ezért a személyes találkozók minden esetben szokták igényelni a tulajdonosok.
Mi a tapasztalat? Bútorozottan szokták bérbeadni az ingatlanokat, esetleg részlegesen bútorozottan?
Minimálisan részlegesen bútorozottan, tehát a nagy háztartási gépek és alapvető bútorok, konyhabútor, fürdőszoba, berendezés, minden meg kell, hogy legyen akkor, hogyha gyorsan szeretnénk kiadni. De azért általában a fiatalok és a fővárosban lakást keresők előnyben részesítik a bútorozott lakásokat, hiszen sokkal könnyebb a költözés, és nem kell saját bútorokat venni. A lakások nagy többsége inkább a bútorozott, teljesen bútorozott jelleggel hirdetik, amiben csak a személyes tudtainkat és egy-két kiegészítőt kell vinni, és akkor azonnal költözhető.
Az elmúlt években az adásvételeknél megjelent az energetikai tanúsítvány intézménye. Ez a bérletnél, bérleti szerződésnél is kötelező?
Igen, a lakásnak rendelkeznie kell energiatanúsítvánnyal, és a bérlőknek is érdemes megnézni a fenntartási költségeket, ugyanis az elmúlt években, amikor a rezsi válsággal találkoztunk, és nagyon-nagyon megugrottak a rezsi költségek, tapasztaltunk olyat is, hogy magasabb volt a fenntartási költség, mint a havi bérleti díj, hogyha egy nagyon energiapazarló és nagyon nagy lakásról volt szó, és ezért mindenféleképpen érdemes ezzel számolni a költségeket illetően, hogy akkor milyen havi díj mellett milyen fenntartási költségek vannak. Érdemes elkérni esetleg az eddigi számlákat, bár ugye itt mindig nagyon fontos, hogy mindenki a saját preferenciája alapján tud majd fogyasztani akár a víz, akár a villany, akár bármilyen fűtési rendszerbe, de azért érdemes megnézni, hogy eddig milyen költségekkel járt ennek a lakásnak a fenntartása, és ezzel kalkulálni, ezzel számolni.
A bérleti jogviszony létrejöttekor mi a jellemző? A közüzemi mérőórák átkerülnek a bérlő vagy bérlők nevére, illetve ezt a bérbeadók inkább a saját nevükön megtartják?
Változó, de én azt gondolom, hogy talán a gyakoribb az, hogy a saját nevükön tartják a tulajdonosok, és egy pontos elszámolással, átadási jegyzőkönyvvel, vagy milyen mérőóraállással történt az átadás, rögzítik ezt, hogy később akkor ez elszámolható és pontosan betartható legyen. Át lehet írni természetesen ezeket a közműveket, főleg, hogyha valaki hosszabb távra tervez a lakáskiadást, de azért elmondható, hogy Magyarországon az átlagos bérlési időtáv az egy évre gondolkoznak általában a tulajdonosok és a bérlők is. A Nyugat-Európában azért találkozhatunk 5, akár 10 éves bérleti szerződésekkel is, ahol hosszabb távon gondolkoznak. Magyarországon az egy év, esetleg 2-3, ami jellemzően megtalálható, és ilyen rövidebb időtávra úgymond nem, sokszor nem érdemes az adminisztrációs idővel és költségekkel számolni.
Ilyen esetben a bérlőket engedik bejelentkezni az ingatlanba, vagy ez egyedi megállapodás kérdése?
Szintén egyedi megállapodás kérdése, főleg akkor szokott jellemzően ez fontos lenni, hogy esetleg parkolóval, parkolással, egyéb más gépjárművel kapcsolatos ügyintézéseknél, illetve valakinek tartózkodás hely ügyileg és egyéb más adminisztrációs okokból fontos. Van erre bevált gyakorlat, be lehet jelentkezni, és esetleg aláírnak egy kiköltözési nyilatkozatot, amikor vállalják, hogy ki is jelentkeznek akkor abban az esetben, hogyha elhagyják a lakást. Ez már nem jelent komoly problémát a szerződések megkötésekor.
Említette a beszélgetés elején a külföldi turistákat. Ők mennyiben lehetnek esetlegesen árfelhajtó tényezők?
Általában itt ugye a rövid távú lakáskiadás és a hosszú távú lakáskiadás piaci egyensúlyának a helyzetét befolyásolják, hiszen hogyha a tulajdonosok jelentős része úgy gondolkozik, hogy a rövid távú lakáskiadásból, a külföldieknek, turistáknak való hasznosításból nagyobb hasznot remél, akkor eltűnnek ezek a lakások a hosszú távú bérleti piacról, ezért a kínálat csökkenésével árfelhajtó hatása lehet, de azért elmondható, hogy nagyjából 2023-24-re kialakult az egyensúlyi helyzet, hogy megvannak azok, amit kifejezetten rövid távú lakáskiadásra hasznosítanak, megvan az a lakáskör is, amit inkább hosszú távon egyetemistáknak, munkavállalóknak szeretnének kiadni. Ezért már nem jelent olyan óriási konkurenciát, és az ártényezőben is már nem jelent akkora különbséget, ami lakások megvannak hosszú távú lakáskiadásnál, ott a külföldieknél igazából csak a külföldi munkavállalók és a külföldi egyetemisták jelentenek konkurenciát a magyar bérlők számára.
Az elmúlt percekben a Dunahouse PR és elemzési vezetőjét, Benedikt Károlyt hallották. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információ, 9 órakor friss hírek, és kezdődik a kereskedés, tehát nyitjuk majd a tőzsdét.